Káosz a Dunántúlon, a havazás és a szélvihar miatt több száz autó akadt el a hóban, nyílt pályán vesztegel egy vonat és két település megközelíthetetlen. Előzetesbe került és jelenleg elmeorvos vizsgálja azt a budapesti egyetemistát, aki 22 ember lemészárlásával fenyegetőzött. Dresda II. Világháborús bombázásának évfordulóján neonácik és ellentüntetők csaptak össze. És 86 versenyszámban 2700 versenyző részvételével megkezdődött Vancouverben a téli olimpia, egy szánkós meghalt az edzésen. Jó estét kívánok! Több száz autó akadt el az utakon, buszok csúsztak az árokba, és egy vonat is a nyílt pályán ragadt a méteres hótorlaszok miatt a Dunántúlon. Az utasokat kihozták, de a szerelvényt egyelőre nem tudják kiszabadítani. A hóátfúvások miatt sok út vált járhatatlanná, napközben több települést elzárt a hó, most 5 megközelíthetetlen Fejér megyében. Délután már a középső ország részben is voltak fennakadások. A viharos szél miatt a Dunántúlon vörös riasztás érvényes, ami azt jelenti, hogy aki teheti, maradjon otthon. Mostanáig nem javult a helyzet, de éjféltől már várhatóan mérséklődik a szél.
A jeges úton csúszott meg ez a terepjáró apad mellett. Egy volánbuszba rohant bele. 9 megsérültek, a terepjáró vezetője meghalt. Szombathelynél a megcsúszott járművek miatt a 86-os utat egy időre le is kellett zárni. Csak délután 3-kor indulhatott újra a forgalom, rendőri irányítással. Sok út volt járhatatlan. A 6-os főúton Paks és Dunaföldvár között egész délelőtt nem lehetett menni, és délután is csak egy sávot nyitottak meg. Napközben több települést elzárt a hó. Fejér megyében Zámolyt és Iszka-Szentgyörgyöt. Gyertesboglárra a mentő sem tudott bejutni. Az orvost terepjáróval próbálták bevinni a rendőrök, de ők is elakadtak.
Ekkora hófalban egyszerűen nem lehet bejutni, lehetetlen.
Nincs eltolva megtisztani, mert valami tudalékot szólnak.
Sárvárról a legtöbb busz nem tudott elindulni.
Főútvonalon közlekedünk, ameddig a rész szakaszonként, mellékvonalakon nem tudunk. Jó? 4-5 buszon közlekedik a 14-ből.
Pedig a közútkezelő munkatársai 600 géppel dolgoztak az utakon. Csak az elmúlt 2 hónapban több sót szórtak ki, mint tavaly egész évben. De azt mondják, még van raktáron.
A szerződéses partnereink folyamatosan szállítják a sót. Nekik is szállítási problémáik vannak, ugye Ukrajnából és Romániából nehezen tudják ők is a szükséges mennyiségű sót az országba juttatni.
Ideírjuk, az 10 óra 40 perckor történt az árás, ugye?
Székesfehérváron a Védelmi Bizottság is összeült, mert sokan rekedtek az utakon. Őket mostanra kimentették.
A legfontosabb feladatunk, hogy a mentésben résztvevő katasztrófa védelmi szervezetek, a rendőrség és a közútkezelő tevékenységét összehangoljuk.
A rendőrség mindenkit arra kér, ne üljön autóba. A viharos erejű szél ugyanis vasárnap délig is kitarthat a Dunántúlon.
Elmeorvos vizsgálja azt a budapesti egyetemistát, aki a rendőrség gyanúja szerint 21 emberrel és saját magával is végezni akart. Az ELTE jogász hallgatója saját egyetemén vagy egy bevásárlóközpontban gyilkolt volna. Internetes naplójában megjelent versei buktatták le, és az, hogy ismerőseinek célozgatott arra, hogy mit tervez. A vallomását részben visszavonta, 30 napra előzetesbe került.
Szinte mosolygott az egyetemista fiú, amikor a rendőrök a bíróságra kísérték. Tegnap már kihallgatták, akkor vallomást tett. Mostanra ezt részben visszavonta. A bíróság szerint félő, hogy megszökne vagy bizonyítékokat tüntetne el, ezért letartóztatták.
Egyelőre ez most nem jogerős, a másodfokú bíróság fog majd ebben dönteni. Az a információ, mi szerint részben visszavonta a vallomását, ez valós, az, hogy milyen körülményben, mire vonatkozólag, arra egyenlőre nem kívánok nyilatkozni.
A fiú súlyos cukorbeteg és foltokban hull a haja. Internetes naplójában verseket írt Arszán néven, aki egy testvérgyilkos perzsa uralkodó volt. A kriminálpszichológus szerint ezek a bejegyzések is azt mutatják, hogy készült a gyilkosságra.
Képes lett volna ölni, ha ezen a fejlődésen tovább halad. Nem tudom megmondani, egy hónap, két hónap, fél év, egy év. De előbb-utóbb bekövetkezett volna egy ilyen tragédia, amelynek ő is áldozata lett volna valószínűleg.
Ilyen félautomata fegyvere volt a fiúnak. Engedélye is volt rá, ebbe a Budai Sportlövő Egyesületbe járt már 1,5 éve. Itt viszont semmi szokatlan nem tapasztaltak. A lövészklub vezetője kiegyensúlyozott, szimpatikus egyetemistának ismerte.
Megdöbbentünk rajtam, nem feltételezzük egyáltalán ezt az egész dolgot, nem is tudjuk, hogy hogy történhetett. Az biztos, hogy itt semmiféle külső jele nem mutatkozott nálunk.
A bíróság és a fiú ügyvédje is igazságügyi elmeszakértői vizsgálatot kért. Ez alapján dől majd el, hogy büntethető-e.
Az Egyesült Államokban, Alabamában a helyi egyetemen hárman meghaltak, amikor egy álmokfutó lövöldözni kezdett. Többen megsérültek, két ember súlyosan. A rendőrök elfogták a tettest, az iskola egyik tanárnőjét, aki azután nyitott tüzet, hogy megtudta, nem véglegesítették oktatói kinevezését. A független hírügynökség úgy tudja, hogy jövő szombaton hozzák haza Andorrából Farkas Pétert. Az országos rendőrfőkapitányság ezt nem erősítette meg, csak annyit mondtak, hogy még szervezik Farkas hazaszállítását. Az egykori olimpiai bajnok birkózót kábítószerrel való visszaélés miatt ítélték 7 év fegyházbüntetésre. A sportoló azonban még az ítélet hirdetés előtt kisétált a bíróságról. Több mint egy évig bujkált külföldön, karácsonykor fogták el Andorrában. Az ottani hatóság február elején járult hozzá kiadatásához. Ötöd annyi feljelentésről tud a rendőrség BKV ügyben, mint amennyit a cég kommunikál. Ezt a BRFK bűnügyi igazgatója mondta. A közlekedési vállalat szerint csak másképp számolnak. A jövő héten várhatóan újabb tanácsadói szerződések ügyében tesznek majd feljelentést. 1500 dokumentumot néznek át a cégnél, most körülbelül 300-nál járnak, és mindeddig majdnem 50 szerződés ügyében fordultak a rendőrséghez. A BRFK szerint viszont csak 12-ről van szó.
A legutóbbi BKV-s feljelentés köteg. Csak ebben 10 cég 14 gyanús szerződése miatt tettek feljelentést pénteken. A szerződés színlelt, felmerül az aláírók felelőssége, vélelmezzük a hűtlen kezelést. Ilyen megállapítások szerepelnek a híradó birtokába jutott dokumentumban. Az ügyek közül pedig néhány 10 milliós tanulmány a föld alatti luxus metró vállalkításáról, felmérés a fénymásolók állapotáról majdnem 20 millióért, és 50 millió a kombinó népszerűsítésére. A rendőrség egyebek mellett ilyen szerződések miatt tartott házkutatást a BKV-nál két hete. Lapinformációk szerint ugyanis nem kaptak meg minden iratot, amit kértek. A bűnügyi igazgató azt mondja, jóval kevesebb feljelentést is kaptak annál, amennyiről a BKV beszél.
A feljelentések, amik a médiában megjelennek, én most összeadtam, jelenleg 12 darab van nálunk, úgyhogy én a többiről per pillanat nem tudok.
A BKV azt mondja, összesen 38 cég, majdnem 50 gyanús szerződése miatt fordultak eddig a rendőrséghez.
Minden alkalommal a közvéleményt tájékoztattuk, és a feljelentés átvételét a BRFK pecséttel igazolta. Azt gondolom, hogy értelmezésbeli különbség van közöttünk.
A jövő héten a BKV várhatóan újabb 10 kommunikációs szerződés miatt fordul a rendőrséghez. És belső vizsgálat indul a Szentendrei Hév segélykérő rendszere miatt, ami, ahogy a híradó elsőként bemutatta, ennyit tud. Csak foglaltat jelez, 100 millió forintért építette ki egy cég.
Idén nehezebb lesz bejutni az egyetemekre és a főiskolákra, mert megemelték a minimális ponthatárt méghozzá 160-ról 200-ra. A felsőfokú szakképzésben nem változott a 140 pontos bejutási küszöb. A tavalyinál több az államilag finanszírozott férőhely a műszaki és gazdasági szakokon, és kevesebb a bölcsészkarokon. A hátrányos helyzetű diákok 50%-os kedvezményt kapnak a jelentkezés 9000 forintos alapdíjából. Jelentkezni pedig hétfő éjfélig lehet, akik az utolsó pillanatra hagyták, azoknak érdemes interneten kitölteni a jelentkezési lapot, mert ott nem lehet elrontani.
Még pénteken is az érettségi és a felsőoktatási jelentkezési lapokat pontosították a diákok ebben a budapesti gimnáziumban. Mindkét papírt hétfő éjfélig kell postára adni.
Szociológiára szeretnék menni, de mivel oda nem elég a pontom, ezért egy kis kerülő úton fogok oda eljutni, szóval szociális munkára jelentkeztem.
Idén szigorítottak, 160 helyett minimum 200 pont kell, hogy a jelentkezőt felvegyék egyetemre vagy főiskolára.
A 200 pont az ugye egyfajta minőségi változást jelent, tehát hogy nyilván magasabb érettségi eredménnyel tudnak bejutni, hiszen sokan panaszkodnak a színvonalra.
Bár az államilag finanszírozott helyek száma alapképzésben nem változott, a képzési területeken belül módosultak a keretszámok. A gazdasági és műszaki karokra több, a bölcsész és társadalomtudományi karokra viszont kevesebb jelentkezőt vehetnek fel.
A tavalyi felvételi rendszerben, vagy tavalyi felvételi számosztásnál ugye 4800 volt a bölcsészettudományok képzési területen a keretszám.
Az államilag finanszírozott bölcsészhelyek száma például 350-nel csökkent. A 6 legnagyobb egyetem bölcsészkarának dékánja közösen tiltakozik a döntés ellen.
Ez a keretszám, ezért, hogy magasabb pontszámú hallgatók az ki a állami támogatott körből, mint amilyeneket ezután a többi képzési terület, a preferált képzési terület be tud fogadni. itt látunk egy kis aránytalanságot.
Az Oktatási Minisztérium a munkaerőpiaci igényekkel indokolja a döntést.
Teljes internet lefedettséget szeretne az MSZP. A párt szerint a következő parlamenti ciklus végére az egész országban elérhetővé kellene tenni a világhálót megfizethető áron. Baja Ferenc szerint a havidíj legfeljebb a minimálbér 3%-a lehetne, amely most 2500 forint. Később ez lehetne az alapja az elektronikus közszolgáltatások kötelező használatának. A Fidesz szerint az MSZP javaslata hiteltelen, mert kormányon semmit nem tettek ez ügyben. A legfrissebb 2009-es adatok szerint a háztartások 46%-ában van internet hozzáférés. A Fidesz meg fogja védeni a magyar termőföldeket és a nemzeti vízbázist, és megakadályozza a vízközművek privatizációját. Bencsik János, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, hogy kormányon arra törekednek majd, hogy a közszolgáltatásokban a fogyasztói érdekek kapjanak elsődleges szerepet a befektetői profit érdekekkel szemben. A politikus szerint egyértelmű, hogy az elmúlt években a szocialista kormány a magyar vízbázis privatizációját készítette elő. Bokros Lajos szerint a nyugdíjrendszer nem a szociális rendszer része. Az MDF miniszterelnök jelöltje Ungár Klárával, a Szabad Emberek Magyarországért nevű szervezet elnökségi tagjával vitázott a Kossuth Klubban. Ungár szerint az MDF programja kapcsán az a kérdés, hogy tovább lehet-e terhelni a nyugdíjasokat, és minden embert megillete a méltóság, vagy csak a dolgozókat. Bokros szerint az MDF programjában nincs benne, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, de olyan társadalmi ösztönző rendszer kell, amely megadja a lehetőséget a munkára annak, aki akar és tud dolgozni. Az újjáéledő fasizmus és a szélsőséges megnyilvánulások ellen tiltakoztak több százan a fővárosi Hollán Ernő utcában, ahol két éve felgyújtottak egy jegyirodát. A környéket a rendőrök lezárták, komolyabb atrocitás nem volt. A tüntetést eredetileg a magyar és német csapatok 1945-ös kitörési kísérletének évfordulóján tartott neonáci megemlékezések ellen szervezték, de az idén a rendőrségen nem jelentettek be ilyen megmozdulást.
Kisebb lökdösődés a rendezvény előtt, a szélsőséges nézeteiről ismert blogger is forgatni akart a tüntetésen. A főszervező kérésére végül rendőrök kísérték ki. Teát osztottak és dokumentumfilmet vetítettek a felszólalások előtt. Több százan gyűltek össze a Hollán Ernő utcában, köztük baloldali és liberális politikusok. Mint mondták, az újjáéledő fasizmus és a szélsőséges megnyilvánulások ellen tiltakoznak.
A mai megmozdulásra, tehát az említett szokásos neofasiszta kezdeményezés nem az okot, hanem csupán az apropót szolgáltatta.
A korábbi években Budapesten többször is neonácik vonultak fel, hogy az 1945-ben a szovjet gyűrűből kitörni próbáló magyar és német katonákra emlékezzenek. Az idén senki nem kért engedélyt ilyen rendezvényre. A felszólalók szerint Magyarországon megjelent a verbális fasizmus, és ez ellen tiltakozniuk kell a demokratikusan gondolkodó embereknek.
A vérontást ugyanis mindig, ma is megelőzi a szó és a gondolatbéli előszak. Cinkos összekacsintás, a hallgatólagos beleegyezés mindabba, ami előkészíti a terepet a szörnyűségeknek.
A rendezvényen rendbontás nem volt, a felszólalások után koncertek kezdődtek.
Civilek tisztították meg a budapesti Roma holokauszt emlékművet a Dunaparton. Több tucatnyian kefékkel, rongyokkal takarították le, miután az elmúlt néhány hónapban ismeretlenek többször is beszennyezték. Az akció alatt a rendőrség végig jelen volt, de nem történt rendbontás. A fővárosi Méru parton álló emlékművet roma civil összefogással emelték a holokauszt roma áldozatainak emlékére. Ostrom állapot alakult ki Drezdában, miután szélső jobboldali tüntetők és baloldali ellentüntetők összecsaptak. Eredetileg békés megmozdulást tartottak volna a városban. A II. Világháború végén végrehajtott szövetséges bombatámadás 65. évfordulóján az áldozatokra akartak emlékezni körülbelül 10 000-en. A tüntetők a rendőrökre is rátámadtak, akik könnygázt és vízágyút vetettek be. A neonáci Német Nemzeti Demokrata párt az évfordulót évek óta saját nézeteinek népszerűsítésére használja, és igyekszik megzavarni a megemlékezést. Minden eddiginél átfogóbb hadműveletet indítottak az afgán és a külföldi katonák a tálibok ellen. Eddig 20 lázadót öltek meg, tucatnyit foglyulejtettek, és azt mondják, hogy csak minimális ellenállásba ütköztek. A tálibok viszont azt állítják, ők keményen ellenállnak.
A 8 éve tartó afganisztáni háború legnagyobb szabású hadművelete indult az éjjel az ázsiai országban. Mintegy 15 ezer afgán és külföldi, főleg amerikai katona vesz részt a Mushtarak, vagyis Együtt kódnevű műveletben, amelyet a tálibok felmorzsolására indítottak Hilmen tartományban. Hilmend amellett, hogy a tálibok egyik fellegvára, az afganisztáni ópiumtermelés egyik központja is. A tálibok egyik legjelentősebb bevételi forrása a drog, ebből finanszírozzák hadműveleteiket, merényleteiket. Az eddigi jelentések szerint legkevesebb 20 tálibot öltek meg a katonák, 11-et foggyulejtettek. Szinte alig ütköztünk ellenállásba, javarészt elmenekültek innen. Aknákat, robbanó csapdákat hagytak hátra, de ezeket hatástalanítottuk, mondja az amerikai hadnagy. A tálibok szóvivője szerint mindez hazugság. Az amerikai és az afgán hadsereg eltúlozza sikereit. Szerinte a tálibok keményen ellenállnak, tartják állásaikat és veszteségük is elenyésző, mindössze 2 fegyveresük halt meg. Sőt, ellentámadásba is lendültek, igaz egy másik tartományban, Kandahárban. Egy amerikai katonai bázis mellett robbantottak, a támadásban 5 amerikai katona megsebesült.
Megkezdődött a téli olimpia a kanadai Vancouverben, a megnyitót beárnyékolta, hogy edzés közben meghalt egy grúz szánkózó. A pekingi után most költötték a legtöbb pénzt a nyitó ünnepségre, 7,5 milliárd forintnak megfelelő dollárt. Emiatt egyébként tüntetések is voltak. A 16 fős magyar csapattól inkább pontokat sem, mint érmet várnak.
Környezetvédő és globalizáció ellenes tüntetők ezrei gyülekeztek a megnyitó előtt Vancouver belvárosában. Szerintük Kanada hasznosabban is elkölthette volna az olimpiára szánt pénzt. Csak a megnyitóra 7,5 milliárd forintnyi dollárt költöttek. A tüntetés miatt a láng útját is meg kellett változtatni. De az olimpiai fáklya végül akadálytalanul célba jutott. A BC Place stadionban csaknem 60 ezeren nézték a megnyitót. A játékokat Michel Jean, Kanada főkormányzója nyitotta meg. A 86 aranyéremért 82 ország csaknem 2700 versenyzője száll versenybe. Magyarországot 16 sportoló képviseli.
Az olimpiai bizottságban mi annyit szoktunk tőlük kérni, hogy ha már itt vannak, akkor életük legjobb formájában versenyezzenek. Ez van, akinél arra is jó lehet, hogy a hat közé kerüljön.
A grúzok számára gyásszal kezdődött az olimpia. Egyik szánkózójuk, a 21 éves Nodar Kumaritashvili edzés közben 145 kilométeres óránkénti sebességgel egy acélpóznának csapódott és meghalt. A tragédia miatt a szervezők lerövidítették a pályát. Az olimpiai bajnok kenuzó Pulai Imre, aki Vancouverben már szánkózóként akart indulni, szintén járt ezen a pályán, és ő is kicsúszott abban a kanyarban, ahol grúz sporttársa meghalt.
Ez egy nagyon nehéz kanyar, hiszen ott a szánk a leggyorsabb, azon a ponton a leggyorsabb, és itt eléri a 7G-t is, eléri az embernek a nyomás, amit beáttevedik, tehát kilogrammba az emberi testnek a hétszerese.
A 21. téli olimpia február 28-án, 15 nap múlva ér véget.
A téli olimpiáról bővebben a sporthírekben a híradó után, illetve az eseményeket percről percre is követhetik weboldalunkon a hirado.hu-n. A hagyományos karnevál királynő parádéval és női ruhákba öltözött férfi dívák versenyével kezdődött az idei Kanári-szigeteki karnevál. A kéthetes esemény sorozat a második legnagyobb karnevál a világon, a Riói után. Minden évben Santa Cruz de Tenerife-n, a sziget legnagyobb városában tartják meg, és szinte minden helyi saját jelmezzel készül az eseményre. Itthon az idei operabál néhány perc múlva kezdődik a Magyar Állami Operaházban. Az est sztár vendége José Cura, argentin tenor és Komlós Ildikó operaénekes lesz. Az operával szemben a járdán az elmúlt évekhez hasonlóan idén is többen demonstrálnak, ahogy a szervezők mondják, a ronyrázás ellen. És ott van a helyszínen tudósítónk, Silaher Tamás is, szervusz. Mennyire zavarják a demonstrálók az operabára érkezőket?
Szervusz András, jó estét kívánok a nézőknek! Így van, már javában érkeznek a vendégek az operabára, és ahogy te is mondtad, az András út túloldalán a Balettintézet előtti járdán gyülekeznek a demonstrálók, zenét hallgatnak, zsíros kenyeret esznek, de egy-egy kiabáláson kívül egyébként nagyobb rendbontás legalábbis eddig nem okoztak. Egyébként az ellenoperabár szervezői azért tiltakoznak, hogy míg bent az operaházban az elit tagjai kedélyesen szórakoznak, addig kint a társadalmi különbségek egyre nőnek.
Tamás, és mi lesz az est további programja már bent a operaházban?
A bál este 9-kor ifjabb Johann Strauss Tavaszi Hangok című keringőjével indul, előtte 8-tól meg az Zoltán és zenekara ad koncertet. de természetesen a két sztár vendég is fellép majd az est folyamán. Egyébként az idei operabára a legolcsóbb egy 75 ezer, a legdrágább pedig 325 ezer forintba került.
Szilárd Tamás, köszönjük szépen! Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Káosz a Dunántúlon, a havazás és a szél miatt több száz autó akadt el a hóban, nyílt pályán vesztegel egy vonat, és több település megközelíthetetlen. Előzetesbe került, és jelenleg elmeorvos vizsgálja azt a budapesti egyetemistát, aki 22 ember lemészárlásával fenyegetőzött. Dresda a II. Világháborús bombázásának évfordulóján neonácik és ellentüntetők csaptak össze. És 86 versenyszámban 2700 versenyző részvételével megkezdődött Vancouverben a 21. téli olimpia, egy szánkó sajnos meghalt a jelentése. A sportcsomó viával majd időjárás jelentés következik, az M1-en a szerencse szombat jön, az M2-n pedig folytatódik a Presszó című sorozat. Híradó éjfél előtt 10 perccel lesz az M1-en, várom önöket akkor is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Kettő. Ez a Duo Puding. Krémes csokoládé, incsiklandó vanília pudingba rejtve. Dupla meglepetés gyorsan és egyszerűen a Duo Pudinggal. Újdonságok a Dr. Ötkertől.
Aquamaris Ors Prémaga a tenger, mely természetes segítséget nyújt náthában, megfázásban. Tisztítja az eldugult orrot és ápolja az ornyálkahártyát. Aquamaris, tengernyi tiszta lélegzet.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Mill Figer a Feső Streeten, az Aréna Plázában és az ország nagyvárosaiban.
Fogény problémákat, mint a duzzadt, piros, fájdalmas vérző ínyt nem szabad elhanyagolni. A Vitin kapszulát speciálisan íny problémákra fejlesztették ki. Vitaminokat és gyógynövény kivonatokat tartalmaz, melyek az ínyszövetek mélyén a probléma gyökerénél fejtik ki hatásukat. Szedése segíti az íny egészségének megőrzését. Vitin, az egészséges fogényért.